Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Rétfalvi Flóra, a Kidspirit Fejlesztőközpont alapítója, egyben az EduTech Hungary vezérigazgatója, és Esseniről, sajátos nevelési igényű gyerekekről, illetve hát a családjaikról beszélgetünk, valamint a pedagógusokról, egyáltalán arról a környezetről, mindenkiről, aki érintett ebben a nehézségben. És ami eszembe jutott, hogy a gyerekekkel való kommunikáció egy kulcsfontosságú dolog ebben az egészben. Az, hogyha én már szülőként végigjártam ezt a hosszú utat, amit Flóra te itt felvázoltál, megtudtam, hogy végre, hogy mi a baj, hogy hol van az elakadás. Esetleg azt is tudom, hogy hogyan lehetne megoldani vagy javítani a helyzeten, de mindezt hogyan adjam át annak az érintett kis különleges személynek, aki egyébként elszenvedi ezt az egészet.
Nagyon jó a kérdés, és bárcsak mondanám, hogy nálam van a Szent Grál, de alapvetően az elakadásoknak és a szülőkonzultációknak az egyik legfontosabb témája az ez, hogy mit tudok én annak érdekében tenni, hogy a gyermek az ő kis különlegességét azt ne traumaként vagy nehézségként élje meg, hanem adott esetben tudjon olyan támpontokat keresni, amivel a lelki rugalmassága erősödik, és amiből tud erőt meríteni a nehezebb helyzetekben is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez csak akkor tud működni, hogyha nem csak azok a szülők beszélgetnek a gyermekükkel, akiknek a gyermekük különleges, hanem nagyon fontos arról beszélgetnünk, az átlagos fejlődésű gyerekekkel, tipikus fejlődésű gyerekekkel is, hogy kik azok a különleges gyerekek, és hogyan lehet hozzájuk jól viszonyulni. A gyerekek alapvetően nagyon tudnak elfogadóak lenni, hogyha ezt a mintát és ezt a keretezést látják.
Mert a másik oldalról meg tudnak sajnos nagyon kegyetlenek is lenni, ha nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak.
Pontosan. Itt a szülői minta az nagyon sokat számít, hogy mit látok, hogy mit szabad, mi fér bele, és ugye persze én a közösséghez szeretnék tartozni, tehát hogyha nagy hangú elkezdi piszkálni, akkor valószínűleg az sokkal vonzóbb lesz, mint hogy én legyek a zsándárk, aki kiállok a kicsi mellett. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy az erősség alapú nevelés az egy elengedhetetlen eszköze lehet a szülőnek arra, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami jól megy, nézzük meg, hogy mi az, ami neki a különlegessége, amire támaszkodhat, amiből mindig erőt meríthet, ami tudom, hogy az én személyiségemnek egy olyan muníciója, ami a legnehezebb helyzetekben is kisegít. Például diszkalkuliás vagyok, nem megy a matek, és mindig elvérzek a matek számolásoknál, de tudom, hogy kitartó vagyok, mert én nem adom fel, és én végigcsináltam, és én végigcsinálom az összes legóból felépítettem az összes várat már egy héten háromszor, tehát én ezt a kitartásomat tudom erősségként hívni, hogy a matekot ne adjam föl, és ott legyek, és tovább csináljam. Nagyon nehéz azt úgy konzekvensen és koherensen tartani, hogy megkapja a különleges figyelmet, de ne érezze magát kirekesztve vagy megbélyegezve. Tehát ez egy, főleg mondjuk adott esetben egy osztályközösségben is, hogy úgy olyan támogatást megadni neki, amivel a sikerélményhez lehet juttatni. Szülőként például nagyon jó eszköz lehet az, hogy mindig egy kicsit előre készülünk. Tehát, hogy nem utólag követjük le a házi feladatot, és akkor dolgozzuk fel az aznapi órát, hanem már az következő órának az anyagát dolgozzuk fel, és előre olvasunk, és egy lépéssel előrébb vagyunk a többieknél, mert
itt
akkor...
mondjuk nagyon fontos a pedagógussal való jó kapcsolat,
az is, igen.
Ahol lehet esetleg konzultálni, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni, vagy hát, mi jön legközelebb.
Sajnos a háromlábú széknél a pedagógus, szülő, fejlesztő pedagógus hármasa az elengedhetetlen, hogy egymással kommunikáljon, hiszen nagyon nehéz az, amikor mondjuk egy gyermek elkezdi az iskolát, és tiszta lappal indul, úgymond, hogy mivel teszek igazán jót, hogyha a szülő megkapja annak a háttér információját, hogy milyen hosszú utat tettünk már meg eddig is, hogy ide egyáltalán ideig eljussunk, és ezzel akkor predesztinálom a gyermeket a pedagógus szemében, vagy pedig jobb az, hogyha tényleg tiszta lappal indul, és aztán majd meglátjuk, hanem majd szépen apránként ülünk le a pedagógussal, és beszéljük ezt meg. Ez, ahogy te mondtál, ez nagyon bizalom és személyfüggő, hogy kivel és hogyan lehet ezt jól átadni, ezt az információt. Szerintem fontos, hogy legyen híd ezek között, a személyek között, annak érdekében, hogy a gyermek minden egyes élethelyzetében biztos érezze magát, hogy ez most bent van az iskolában, az otthon négy falak között, vagy a fejlesztésen, mindenhol ugyanazokat a kereteket kapja meg, ami számára a biztonságot adhatja.
Na most mindennek a tétje azért, valljuk be, hogy óriási, ha azt nézzük, hogy ez mondjuk az iskolai lemorzsolódáshoz is vezethet. Ennek a veszélyéről mennyire tudunk, mennyire áll a hátterében ez a probléma annak, hogy azért sok gyerek nem jut el odáig, ahova eljuthatna. Nyilván itt is az okok sokrétűek lehetnek.
Ugye ez egy út, amin elindul az ember, akár óvodáskorban, akár kisiskoláskorban, de van, amikor gimnazista korban jutunk el odáig, hogy igenis észlelünk olyan tanulási nehézségeket, amik befolyásolnak később. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az a kitekintés, hogy igenis ez az út, ez onnantól kezdve egy másik irányba indult, tehát ez nem egy időszakos dolog, hogy ebben a két évben megsegítem, és aztán utána többet nem, hanem alapvetően ez fontos, hogy végig támogatást kapjon, mert hiszen ezeknek a gyerekeknek, akik előbb-utóbb felnőnek, ugyanúgy el kell helyezkedni a munkaerőpiacon, ugyanúgy meg kell találniuk a saját maguk boldogulásához, kinek jobban, kinek kevésbé önállóságához a kereteket és a muníciót. Éppen ezért igen fontos arról beszélnünk, hogy a számtalan ok mellett a ki nem elégített extra fejlesztési igények igenis ott lehetnek abban azokban a kudarcélményekben és traumatizálásokban, amitől egyes gyermekek ugye feladják, vagy akár kikerülnek és átkerülnek magántanulói státuszba, vagy olyan intézményekbe, ahol jobban megtalálhatják a számításukat. Ugye ez egy folyamatos dialógus is úgymond az iskola és a szülő között, hogy mi az, amit elbír a gyermek. Jó helyen van a gyermek, jól érzi magát a gyermek, mert az egy dolog, hogy tanuljon, és tanulja meg az alapkészségeket, de a legfontosabb az, hogy boldog legyen. És ugye vajon az a közösség, és vajon az a megterhelés, amit abban az intézményben kap, az nem nyomja rá a bélyegét az ő kis boldogságára, hiszen az sokkal többet számít, hogy boldog gyerekből lesz boldog felnőtt, mint sem, hogy most pontosan emlékszik-e a történelmi évszámokra és a földrajzi vonalakra és fővárosokra.
Hogyha korai iskola elhagyásról beszélünk, akkor itt területi eltérések mennyire vannak?
Azért fontos megjegyeznünk, hogy az iskola elhagyásnak a hátterében ugye több, tehát halmozott okozat is lehet. Az, hogy valaki sajátos nevelési igényű, az nem jelenti azt, hogy akkor iskola elhagyóvá is válik. Sok esetben ugye a klasszikus családi háttér, gazdasági háttér, akár logisztikai kompromisszumok, azok mind ugye hozzá tartoznak ahhoz, hogy valaki iskola elhagyóvá váljon. Ennek az aránya azért nem haladja meg az 1%-ot sem a legtöbb helyen. Viszont vannak olyan megyék, ahol ez akár 13%-ot is jelenthet.
Ami azért már nagyon komoly arány.
Ez így van. Ez az, ami miatt ugye ezeket az arányokat össze kéne vetni. Most nincs előttem így statisztika, de nagyon megnézném, hogy magában az SNI statisztikákban is nagyon nagyok a különbségek. Például Dél-Alföldön és Nyugat-Dunántúli megyéknél a diagnosztizált SNI tanulók száma eléri a 8-10%-ot is. Tehát, hogy ott azért az megint egy számottevő szám, ahol azt látjuk, hogy ott koncentrálódik. Hogy aztán ez azért van, mert ott sokkal többen fordulnak a pedagógiai szakszolgálatokhoz, vagy azért, mert ténylegesen ott többet fordul elő, ezt már kutatni érdemes.
Na most a számokról csatoljunk vissza újra arra, hogy viszont ti a zászlótokra tűztétek mindezt, illetve azt, hogy segítsetek ennek a körnek, és egy SNI számitot szerveztek szeptember 20-án Budapesten. Mit akar a kézzelfogható fejlesztés, amikor egy-egy ilyen nap van? Mert hogy ez már a második ilyen rendezvényetek lesz.
Igen. Szerintem nagyon fontos az, hogy akármennyire is magas színvonalat képviselnek egyes intézetek, egyesületek, alapítványok az ő módszertanok kifejlesztésével, és a szakemberek méltán büszkék arra a szaktudásra, amit megszereznek egyetemi vagy akár ilyen egyesületi továbbképzéseknek a keretében, nem csak terápiás célra lehet használni ezeket a gyakorlati dolgokat. Itt mi azt a hidat próbáljuk megteremteni az SNI Summit kapcsán, hogy melyek azok az amúgy terápiában is használható eszközök, gyakorlati tanácsok, játékok, amit a mindennapokba áthelyezve szülőként és gyakorló pedagógusként, tehát nem gyógypedagógusként, hanem gyakorló pedagógusként használhatunk annak érdekében, hogy támogassuk ezeket a gyerekeket. Ennek ugye a nulladik lépése a megértés és az információ átadás. Akik nálunk már itt vannak, azok általában az érzékenyítésnek a mínusz egyes küszöbén már átestek, hiszen már tudják, hogy ez létezik, és ezzel kell valamit kezdeni. De hát, ha én mindig abban gondolkodom, hogy ez olyan, mint egy kifeszített víztükör, ahol, hogyha megfelelő ponton érünk hozzá, akkor a gyűrűk elég hosszúakra nyúlnak, és elég távolra elérnek, hogy egy-egy ilyen találkozás tud annyira meghatározó lenni egy szülő vagy egy pedagógus számára, hogy aztán viszi tovább a tudást, és mint egy kis szatelitrendszer a maga kis közösségében is továbbadja azokat az információkat, amiket itt hallott.
Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen a zene és a hírek után beszélgetünk tovább dr. Rétfalvi Flórával, a Kids Spirit Fejlesztőközpont alapítójával, az EduTech Hungary ZRT vezérigazgatójával. Jövünk vissza a zene után.